A cserkesz és családja. Kasi Mollacht még az időben nem nevezték Murszidnak, vallásfőnöknek. Egyszerű sejk volt ő Himriben, déli cserkeszföld egy kis helységében, hol még ekkora Moszkónak csak távolról hallák hírét. Az egész természet egy megerősített várat képez Himri körül. Rengeteg bércek, kettős tömör fala húzódik el mellette kétfelől kopára, végtelenül emelkedve mentül távolabb, annál magasabbra. Ez örök árnyékos völgykebelből emelkedik ki egy harmadik sziklatömeg, mely kétfelől meredek lépcsőzetes falat képez, és azután hosszan kinyúlva a többi bércek közül végre egy szakadékos pong homorultán végződik, melyet két rohanó hegyi folyam összetalálkozása védelmez, mély örvényt ásva alatta a kivált sziklák között. E bércvonal gerincén több ezer hold bujamező vonul végig hosszan, keskenyen. A kinyúló sorok tetején egy több száz lábnyi magas szikla talajzat látszik. Oly szabályos, mintha óriási kockákat raktak volna egymás tetejébe, és e szikla talajzatra a legcsodálatosabb természetjátékkal látszanak bástyák, tornyok, végfalak építve, úgyhogy messziről úgy tűnik fel, mint egy erős vár, s valóban önkéntelen támad első tekintetre azon gondolat, hogyha egy tetőkre négy ágyút felállítanának, néhány száz emberi hadseregek ellen megvédhetné magát, a pont hátulján pedig, hová a vízeséstől közelíteni nem lehet, nyugodtan ellelegelészhetne évekig a vét sereget tápláló juh és tehéncsorda. Bohó gondolatok! Kinek jutna eszébe Himrit megtámadni, ezt a kis cserkesz falut alig 500 lakosával, kiknek nincs egyebük, mint teheneik, kecskéik és szép leányai? Ki jönne Himri alá ágyukkal és hadsereggel a legjámborabb emberek ellen, kik életükben egyebet sem tesznek, mint sajtot és szironyos kecskebőrt készítenek, s vitézségüket csupán a nyájukat pusztító medvék ellenében gyakorolják, és hosszú, messzelövő puskáikkal csak a kőszáli kecskét írtják. Nem is építették ők házaikat a természet csodája vár tetejébe, hanem szépen a sziklák alá, rendesen összerott faderekakból, gömbölyű hársfáktól körülvéve, galambdúcos tetőkkel, virágos kertekkel körös körül, s nemhogy ágyukkal kergetnék a jövevényt, sőt elfogják őt az úton, falujukba vezetik, megvendégelik, marasztalják, s ha a jövevény szép fiatal férfi, titokban meg is könnyezik távozását a legszebb szemek, mik valaha mosolyogtak és könnyeztek. Ki álmodta volna azok közül, kiket Himriben a bűbájos szép cserkesz leánykák dalolása ringatott édes álomba, hogy lesz időn e bércfalak itt körös körül, ezer és ezer idegen vérétől fognak végig piroslani, kik ide jövének meghalni, s megtalálták, amit kerestek. Az érdemes sejk háza semmiben sem különbözik a többi lakosokétól, egészen fából van összeróva az is, három szoba egymás hosszában elől két öreg diófa. Kasi Bulla kinnül a szobrokon nyugvó eresz alatt, melyet két oldalról befutottak a nagy kardos bab indái, és 12 vékony kecske szíjat fölakasztván egy horgas szegre, nagy szorgalommal és komolysággal fon azokból korbácsot. Mellette a földre terítve van egy medvebőr. Azon ül, maga alá szedett lábakkal egy sajátságos külsejű idegen, kinek harcáns viseletén meg nem látszanék is, az ajtó előtt összekötött összférekről megtudhatnók, hogy nem e helyiséghez tartozik. Ez egy görög kereskedő, Szmirnából, minden évben meglátogatja Kirkassziát, kecskebőröket vásárolva, mint ő mondja. Smirnában 3 palotája van. Alig hihető, hogy ezeket kecskebőrökön szerezte volna. Elég az hozzá, az összvérek most is meg vannak rakva, egész kötek szironyos és prémes bőrökkel, és a Kalmár áldomást iszik a cserkesz által, lótejből készített keserves italból, mely áll előtte, s melynek kellemetlen szagát jó lataki a dohánya füstjével iparkodik elverni. Cserkesz ráadásul készíti számára azt a hosszú, összvérhajtó ostort, 12 féle színű bőrből, szép körmönfont kígyóbőr formára, végébe pedig szép fehér lószőrt von. És midőn készen van, mutatványul nagyokat pattant vele, hogy a Kalmár alig győzi a szemeit őrizni előre. Szép ostor, jó ostor, mond végre, csak hogy hagyja már abba gazdája pattogtatást. Hogy jó ostor-e, azt még majd ezután fogom megpróbálni, szól a cserkesz, anélkül, hogy tojást ad barna arcán, az egykedvűség valami vonást változtatna. És azzal nyelet kezd készíteni az ostornak, kivervén az kacskalingos, vékony réz sodronyokkal és ólom csillagokkal szépen. Hogyan próbálod meg, hogy jó-e az ostor, kérdi tőle a Kalmár. Majd, ha a gyermekek hazajönnek. A te gyermekeid? Igen, azok. A más gyermekeire mi gondom? Tán csak nem akarod rajtuk megpróbálni az ostort? Hát kin máson? A gyermeket ostorozni kell, hogy jó legyen, hogy rendhez szokjék, hogy hiába valóságokon ne járjon az esze. Azért is jó az, hogy hozzászokik a kisebb fájdalom által a nagyobbhoz, és mikor aztán felnőtt ember korában csapás éri, el tudja azt viselni. Engemet is mindig vert az apám, máig is áldom érte, hogy vert, mert jó ember lett belőlem. A gyermek mind tele van rossz indulattal, s jót tesz vele, aki azt korbáccsal kihajtja belőle. Görög hosszú, olajszínű arcán valami különös mosolygás vonult e szavakra végig. Látszott, hogy csak magának mosolyog, azután fölveté csalfa, szénfekete szemeit a sejkre, és kétkedőleg kérdezi tőle. De ok nélkül csak nem vered meg a gyermekeidet. Ó, van ok arra elég. Gyermek mindig tesz valami hibát, csak utána kell járni. És aki ezt elmulasztja, úgy cselekszik, mint aki sajnálja a gyomot kitépni kertjéből. Kasi molla, szólt a görög, orjukain hosszú két füst felleget fúva elő. Én azt mondom neked, hogy te neked nem valók gyermekek, mert nem értesz a nevelésükhöz. És az egész cserkesz földön senki sem ért a gyermekneveléshez. Miért vannak legszebb leányaink s legvitézebb fiaink a földön? De mennyivel szebbek volnának-e leányok, s vitézebbek-e fiak, ha ott neveltetnének, hol a fehér keblű Brisseis és Achilles, Podas, Ókusz hős utódai élnek. Ó, Hellász! A görög egzaltációba kezdett jönni, klasszikus neveket kiejtvén, s bújában olyan füstöt fújt csibukjából, hogy elég lett volna betakarni az egész Olimpot. Azt mondom én neked, Kasi molla, folytatá azután, hogy a gyermekek Isten ajándékai. És aki a gyermeket veri, mintha az Isten ellen emelni ostorát, mert az ő kezei fedezik a kisdedek testét. Te csak bűnt követsz el a gyermekekkel. Add őket én nekem. Te keresztjén vagy, én pedig muzulmán. Hogy nevelnéd te az én gyermekeimet? Ne érts félre, kérlek, én nem tartanám őket magamnál, Sőt, gondom lenne számukra oly helyeket találni, hol őket magas kitüntetésben részesítenék előkelő basáknál, sőt, lehet, hogy magánál a padisaknál is, vagy legalább az ő vezéreinél, kik a cserkeszeknek mindnyájan nagy tisztelői. Köszönöm, Midász, köszönöm, nem adom őket senkinek. Kérlek, kérlek, ne nevezz engem Midásznak, ez fatális név, ami nekem nem kell. Megtanulhattad volna már 10 esztendő óta, amióta bőrödet vásárlom, hogy az én nevem Leonidas Argyrokantaridés, és közvetlen utódja vagyok azon hős Leonidásnak, ki a Termopüléknél elesett 300 spártai vitézzel. Egyik nagyapám Issusznál esett el Nagy Sándor oldala mellett, kiről egy perzsa szatrapa halálos csapását fogta fel. Ha nem hiszed, nézd meg ezt a régi pénzt, meg ezt a másikat, meg az egész marékkal, meg ami ez Erszényben van, melyek mind Macedó Fülöp alatt verettek. Részint pedig Cantacuzenus Mihály és Konstantinus Porfirogenetta alatt, akik mind hatalmas görög császárok voltak Konstantinápolyban, melyet most Sztambulnak neveznek, és építették a Szent Zsófia templomot, ahol most a dervisek imádkoznak. És aztán nézd meg azokat a képeket, amik azon pénzekre vannak verve, ha nem hasonlítanak-e hozzám egy hajszálig. Így van. Már most csak ne is add vissza a pénzeket, hanem add ide inkább azt a két gyermeket nekem. A cserkeszki azon szín alatt vette át az erszényt, hogy a pénzzel levő képeket hasonlítgassa a Kalmár arcához. Ez ajánlatra újra torkon köté az acskót, visszatette azt a Kalmár ölébe. Köszönöm, szólt szárazon. Én kecskebőrt árulok, de nem emberbőrt. A Kalmár arcán a meglepetés vonaglásai látszottak e pillanatban. Valódi mesterségét nem minden ember találta ki ilyen hamar, vagy aki kitalálta, nem szokott ilyen kíméletlen lenni érte. Inkább délszakon a georgiaiak sokkal szelidebb emberek, azokkal még alkudni is lehet leányaikra, sőt, foglalót is vesznek fel nagyon kicsin gyermekeikre. 10-20 arany dénárért meg lehet tőlük kapni 2-3 éves korában a gyermeket, akiért azután 10 év múlva ugyanannyi 1000 piasztert adnak a méltóságos basák. Innen építi Leonidas azokat a palotákat Szmirnában. Oktalan beszédeket mondasz, érdemes csorba, Jim, szólt kissé magához szérve a Kalmár. Bebizonyítom, hogy miért. Először, mert hiszen nem adod el a gyermekeket, másodszor, mert miért ne adnád el? Hát, ha egy medvebőrt viselő cserkesz eljön a lányodért, és kéri, hogy add neki, nem eladod-e annak? Csak hogy az legfeljebb 12 tehenet, meg annyi szamarat ad érte. Én pedig 1000 piaszterért kérem derék hatalmas bégek, vagy talán maga a szultán számára, és te ezeket mind lekicsinled. A sejk arcán bosszus ingerültség kezdve mutatkozni. Azt jól tudá, hogy a Kalmár most neki szofizmát mondott. De egyszerű eszével nem bírta felfogni az álokoskodást. Pedig világos, hogy abban nagy különbség van, ha medvebőrös cserkesz veszi-e meg az eladó leányt 12 tehénen. Vagy a rumériai helytartó bég 1000 aranyon. De mégis a medvebőrös részén van az előny. A görög azonban figyelmes szemmel látszott tanulmányozni a cserkesz arcvonalait, és szavainak hatását leste azokon, mint a kísérlettevő orvos, ki gyógyszereit próbálgatja. In anima vili. Pedig tudom, hogy el fogod őket adni, Kasimolla, folytatá újra, megtöltve csibukját. Bizonyosan más kalmárnak ígérted már. No, te hamis ember. Derbendi meg bagdadi kalmárok bizonyosan többet ígértek értük. Azok tehetik, mert ők kereskedést űznek vele, a család örmények. Megveszik a gyerekeket potom árért, és eladják már 8-9 éves korukban a basáknak, hogy 20 évnél többet egy sem ér meg, aki addig melkorban, ki meg ideglázban elvész. Ezt én nem cselekszem. Én becsületes ember vagyok, ki csak a szeretet munkáit végzi, és mindenek fölött igazságos. Elég legyen azt mondanom, hogy olt születtem, ahol Arisztidész lakott. Számtalan ősöm volt az Areopágusban, és egy anyai nagybátyám Arkón volt. Azért ne képzeld, hogy én minden bolond emberkedvért megteszem azt, amit te érted. Én csak választott jó barátaimmal teszek szívességet. Előttem szentek a barátság kötelékei. Kasztor és Pollux, Tézeus és Pirítósz elég magasztos példákat szolgáltatnak elém, a barátság hatalmas ereje felől. Ahol csak én megfordultam, engemet mindenütt áldottak, csak hogy a lábaimat nem csókolták. Egy georgiai földműves leány, akit apja rám bízott, most az egyiptomi helytartó feleségének első szolgálója. Nagy dicsőség, az hallod? Egy szegény kecskepásztor fia, akit a piszokból vettem ki. Most a szaloniki basa, első pipatöltője. Magas hivatal, az hallod? Ami volt Jupiternek, Ganymédes a klasszikus időszakban, haj! A könyv kiesik szememből e szóra, ó Hellász! Cserkesz engedte jó barátját sírni, és elégnek találta annyit felelni rá, hogy sötét lombos szemöldeit a lehető legmélyebben lehúzta szemeire, aztán vett egy kalapácsot, csak készített ostornyelét, körül kopogtatta nagy haraggal, beleverve sodronyt és részpityikéket. Kasi Molla, eddig csak tréfáltam, de most már komolyan beszélek, kezdi Leonidász, Argirokantaridész, egy hanggal magasabban a szót, hogy a kalapácsolástól is lehessen hallani. Gyermekeid sorsáról komolyan kellene gondolkodnod. Én jó barátod vagyok, régi ismerősöd, én javadat akarom. Úgy szeretem gyermekeidet, mintha tulajdon gyermekeim volnának. A könyv kiesik szememből, mikor elválok tőlük. Mi lesz belőlük, ha felnőnek? Jól van, na, tudom, hogy amíg te élsz, jó dolguk van, de hát azután. Te meghalhatsz ma vagy holnap, ki tudja? Az Isten keze mindnyájunkkal szabad. Mondok egyet. Nem tréfa, nem az ujjamból szoptam. Én bizonyosan tudom, hogy Topál basának tudtára esett már, mi szerint neked két szép gyermeked van, valami gaz. Erzerumi kalmárok árulták el előtte, kik itt valamit vásároltak nálad, és ő már felpénzt is adott rá nekik, hogy gyermekeidet számára elhozzák. Pedig az egy piszkos, durva, bélpoklos ember, akinek célelmes dolog még a láva nyomába is lépni. Förtelmes, rút, ember és kegyetlen. Ezt én bizonyosan tudom. És ama kalmárok elfogadták az alkut, és nyakukra fogadták, hogy esztendő alatt elviszik neki gyermekeidet. Mit mondasz? Azt mondod, hogy le fogod őket hajgálni innen a mélységbe? Nem olyan bolondok ám azok, mint én vagyok. Nem úgy tesznek azok, hogy ide jöjjenek hozzád barátságos ajánlattal, mint én, hanem rálesnek gyermekeidre, mikor azok a mezőre járnak, vagy az erdőben, és mikor senki észre se veszi. Fölkapják a lóhátára, s elvágtatnak velük. Azt se tudod meg, melyik ég sarka alatt kerest. Vagy pedig, mikor az úton mégysz velük magad, cselt vetnek magadat. Főbelőnek szépen, s a gyerekeidet elhurcolják. Na hát, jó mulatság lesz-e az. Csak ne fordulj el tőle. A cserkesz nem tudott felelni. Nála a szó drága dolog volt, hanem magában gondolt sokat. Amíg a kalmár beszélt előtte, ő gondolataival tovább ment. Ő már látta gyermekeit az utált márványcsarnokokban. Ott látta őket állani szégyenletes cifra, öltözetekben szolgálva a mosolygó kényurat, ki gyenge arcaikat kezével érinti, s a vér arcába tódult, mintha látná gyermekeit e mosoly előtt pirulva remegni. Bóe gondolatnál elkezd a kezében levő ostorral oly hangosan pattogni, hogy a görög felfordult ilyettében a medvebőrön, s füleit markába takarta. Ne harangozz azzal az ostorral, édesfia, mint szétkergeted az összvéreimet. Hiszen jó már az ostorod, elhiszem, csak ne próbáld meg többet. Köszönöm, csavard össze, majd elteszem. Á, jó, hogy ki nem ütötted vagy egyik szememet. Ennek ugyan erősen örülök, de szóljunk hát okosan. Hiszed-e, hogy én becsületes ember vagyok, vagy sem? A cserkesz a fejét se biccentette rá. Jól van, természetesen hiszed, ezt hinned kell. Pausanias óta nem volt áruló nemzetem között. Az volt az utolsó igaztalan görög, s azt is befalaszták a templomba. Én tiszta lelkű ember vagyok, azt a jól tudhatod. De még más is vagyok, amit te nem is gyanítasz. Hó, e kopott, préme hagyott kaftánban lakik valaki, akit te nem is sejtesz. Ohó, én tudom csak, hogy mi vagyok én. Urakkal, sok országok uraival vagyok én ismerettségben, akiknek hírét se hallottad. Ebben a tenyeremben tartom Hellászt, ebben a másikban Oszmániát, az egész világot megrendítem, ha megmozdulok. Miért cselekszem én mindezt? Ó, ti szent árnyaitokért, Miltiádész, Temisztoklész, Lisippusz és Demosztenész. A ti árnyaitokért, ó Szolon, ó Pitagorász, és jövend idő, amelyben én azt be fogom bizonyítani mind. A te emléked, Athéne, lelkesít engemet, hogy kincseket halmozzak jövendő idők számára, te szent szabadság istennője suttogott fülembe, hogy befolyást szerezzek ügyednek a magasok úgy, mint az alacsonyak között. Itt lelkesülten ugrott fel a kalmás tenyerét a cserkesz felé nyújtál, Kasimolla. Ti ugyanazon járom alatt nyögtök, mely alatt mi? Fogjunk kezet hódítóink ellen, olvasszuk meg lassanként vezéreitek szívét, a legerősebb tűz, a cserkesz és hellén hajadonok szemeinek tüze által, és fogjuk meg őket a virágos hálóban. Kasimolla nem csapott a lelkesült kalmár tenyerébe, hanem oda sem fordulva hozzá, hidegen viszonza. Nem sajnálom tőled azt az italt, amelyet elétettem, jó kalmár, de úgy látom, hogy kezd a fejedbe menni, különben nem beszélnél oly badar dolgokat, hogy te a szabadság ösztönéből akarsz eladni szabad embereket ellenségeidnek. Nem is jól mondtad, hogy mi árom alatt nyögünk, mert az nem igaz, a cserkesz nem hódította meg senki, de ha úgy volna is, nem szorulnánk leányaink szemeire, hogy azok harcoljanak helyettünk. A gyerekekről pedig többet ne beszélj, mert azokat nem adom. Aki meg akarja venni, elutasítom, aki el akarja csábítani, elverem, és aki el akarja rabolni, azt megölöm. Ezt mondd meg azoknak az erzerumi kalmároknak is, s többet nekem ilyet elő ne hozz. E szókra nagyon meghosszabbodott a kalmár arca. Bújában oly erővel kezdte színi a csibukot, hogy a képe két felől behorpadt, s a szemöldökei fölmentek a homlok közepére. A fejét rázogatta néha mozsár nagyságú piros fezével, s mind összeégette a körmeit pipája tüzét nyomogatván, s csak olykor-olykor piccentett egyet fejével, ráhagyva bölcsen. Jól van, Kási Mollach, derékember vagy, majd meglátjuk. A nap hanyatlóba jött már, s a hegyek közül hazatérő júnyájak, kolomb hangja kezdett a sík mezőn hangzani, mely Himri előtt a sziklatetőn terült. 50 darab hófehér fejős tehén ballagott csendesen Kási Mollach háza felé, egyenként lépve be a sövény kapun. Az utolsó nyomában jöttek a sejk gyermekei, kik a nyájat őrzeni voltak az erdő. Mintegy 12 éves lehetett a fiú, egy évvel fiatalabbnak látszott a leány, annyira hasonlítottak egymáshoz, hogy arcaikat élben meg nem lehetett volna különböztetni. Hosszú fekete haj mind a kettőnél, mely csodálatos karikákban göndörült le vállaikra, gyöngéd arc színezett gyermetek hamvassággal, oly bársonyszerű finoman, mintha soha napon nem járnának, pedig még csak szöveget sem viselnek. A fiú arcán annyi leányi gyöngétség, s a leányin annyi erő és kifejezés látszik, hogy öltözeteiket elcserélve el lehetne őket téveszteni. És ha a leányt a cserkesz szüzek annyira ismeretes válfűzője nem szorítaná, mely virágkarcsúságú derekát hajladozni engedi, és gyermetek keblének minden hajlásait kitünteti, bátyjától egyébben alig lenne különböző. Kivált midőn így összeülelkezve jönnek. A Jánka hófehér karját bátyja nyaka körül fűzve, s nedvesen ragyogó érc fekete szemeivel, mint egy bátorságot szív annak arcáról, fiú átölelve húga nyulánk termetét, s gyöngét hízelgéssel vereget vannak vállait, míg szemei szelíden nyugosznak meg annak kedves arcán. Fölséges két gyermek kiállta föl elragadtatva Leonidász, Argiro Kantaridész. Milyen kár volna nekik itt elveszni a világ zugában. De mi a patvar az, amit a fiú bal kezével hurcol, míg jobbjával testvérét öleli? Mi a szép gyermekek? Ne hozzátok ide! Miféle ocsmány állat ez? A fiú diadalmas mosolyjal áll meg a kalmár előtt, míg testvére apjához fut, s annak térdeire kapaszkodik, és nyakát szemérmesen öleli át, félénken bújva el az idegen elő. Nem ismered a medvebocsot, szól a fiú erős, tiszta hangon, s megszólalva észrevehető kezd lenni ajkai fölött a könnyű, sötét pejhezet árnyék, amely a férfit mutatja, s fölemeli félkézzel a maga után hurcolt vadat, két hátulsó lábánál fogva. Másfél éves medvekölyök az, melynek feje számtalan helyen van bezúzva, ami arra mutat, hogy erős tusakodásba került leverése. Hol vetted-e rút állatot? Ki adta azt neked? Kiált Leonidász, elé tartva kezét, mintha attól tartana, hogy egy csúnya állat még holtan is megkaphatja sovány lábszárait. Hol vettem, ki adta? Szól büszkén a fiús, azzal int testvérének, mintha maga szégyellene hőstettével dicsekedni. Mondd el, Milijeva! Az öreg cserkesz mogorván tekinte mind a két gyermekre. Egyik se vette észre, hogy apjuk haragszik. Az erdőben voltunk, kezdi a Jányka csengő ezüst hangon. Tomár sípot faragott, és én koszorút fontam fejére, amiért olyan szépen sípolt. Egyszerre egy kecske gödője futott anyjával együtt hozzánk, és a kis gödője odabújt hozzám, úgy reszketett szegény, az anyja pedig csak bégetett, és körül futkosott, csak hogy meg nem szólalt. Tomár erre széttekinte. És nem messze tőlünk két medvekölyköt látott futni, amint az egyik egy szép kis fehér gidát hátára vetve iramlott tova. Ez bizonyosan annak a kecskének a fia volt, amely csak hogy meg nem szólított bennünket. Tomár, szóltam én, ha én férfi gyermek volnék, utána mennék azon medvebocsnak, s elvenném tőle a szegény kis Gidát. S azt gondolod, nem teszem meg, mondá Tomár, s azzal fölragadta botját, s utána a két medvebocsnak. Az egyik észrevette, őt sírtelen felfutott egy fára, de a másik nem akarta engedni a prédát, hanem szembefordult Tomárral. Haj, láttátok volna azt, hogy csattogott a vad fején Tomár botja. A vér ellepte annak homlokács, egyszerre elereszti a fehér gödőjét, s az sírva mekegve futott el anyja után. A gyermek kis kezeibe tapsolt örömmel, az apa gyöngéden simogatta a fejét. De ám ekkor a medvebocs fog vicsorítva rohant Tomárnak, s fogaival és körmeivel megkapta Tomár kezében a botot. Tomár, ne hagyd magad, kiálték én neki. De hiszen nem is félő a fenevattól, kirántták kését öve mellől, s a neki rohanó vad fejébe vágta nagy erővel. Ohó, kiálta közbe Tomár, ne feledd, hogy magad is odarohantál, s míg én késemet elővehettem, megragadtad két kézzel a medvebocs füleit, és elrántottad azt rólam. Az apa mindinkább elsötétülő arccal tekint egy gyermekére, Kalmár pedig egyre csóvált a fejét, s kezével szörnyülködve kapkodott a légbe. Ó, botor, ó, vakmerő gyermekek! Ez nem volt ám még elég a medvének, folytatta Millieva. Beszédes szájacskáját komoly hangokhoz illesztve. Akkor kiragadá magát mindkettőnk kezéből, s nagy ordítással egy föld alatti odúba bújt előlünk. Tomár kését is elvitte magával a fejébe szúrva. Pedig azt a kést Hasszán Bégtől kapta, s azt nem volt szabad elveszíteni. Mit tett hát Tomár? Utána bújt a medvének, be a szűk odúba, odabent torkon ragadva megfojtál, és kihurcolta. A két férfinak a hideg izzadság csorgott végig a homlokán. Akkor azután megfogta a medvebocs lábát, s minthogy nehéz volt, úgy hurcoltuk el azt ketten, ugyan kellett is sietnünk, mert a vén medve utánunk jött a vérnyomon, s egész a csordáig kergetett, ott lövöldözték le a pásztorok, de a fiát mi hoztuk el? Kalmár elszörnyedve kiállta fel. Ó, gondolatlan gyermekek! Ó, ti ostobák! Hát, ha összekarmolta volna arcaitokat a fenevad, örökre elcsúfultatok volna, megérdemlenétek valóban, hogy apátok azzal az új korbáccsal jól elverjen benneteket. Ami meg is történt. Kasi Mulla elszörnyedve kapá kezébe az újdonat összvérhajtó korbácsot. Képzelhetni az ijegység szülte dühöt, mely az apa szívét e hajborzasztó elbeszélésre elállta. Bebújni a medve barlangjába? Mind a kettőt széttéphette volna a vén fenevad, ha ott kapja. Az ütlegek ezúttal méltán kiérdemlettek voltak. Tomár nem is sírt, nem is könyörgött. Bármennyire meg volt is lepetve általuk, csak összeszorítá ajkait, s egyenesen állva könytelen szemekkel tűrte a kemény szíjkorbács csapásait hátán és vállain. Egy sziszenés, egy feljajdulás nélkül. De Millieva sikoltva veté magát atya keblére, s könnyei megeredtek bőségesen szép, ragyogó két szeméből, kezeivel átölelte a cserkesz fenyítő jobbját, s oly édesen könyörgött. Ne bánts Tomárt, ne bánts atyám, hiszen nem ő az oka annak. Én bíztattam, én vettem rá, én mondtam neki, hogy menjen utánuk. Tomár csak azért ment, mert én kértem. Kasi Mulla eltaszítja a gyermeket magától, mire az Tomár nyakába borult, és testével befedve testvérét, lángoló arccal kiállta. Én vétettem, engem verj meg, de Tomárt ne bántsd! Fiú le akarta őt feszíteni kebléről, és fogait összeszorítva a fájdalom miatt mondá. Nem igaz, engem nem bíztatott Milieva. Milieva messziről nézte, Milieva ott se volt, meg ne üsd Milievát. A leány pedig erőszakosan átölelte karjaival bátyja nyakát, és nem lehetett őt onnan elválasztani. Kasi Mollak tehát kénytelen volt a leány ellen is felemelni az atyai intő eszközt. De a fiú most megragadta a korbácsot, s szikrázó szemekkel mondá. Meg ne üsd őt, mert nem vétett. Engem verj, ameddig tudsz, te Milievát meg ne üsd, mert úgy elmegyek a házattól, hogy sohasem látsz többet. Ó, rongykölyök! Kiállt a cserkesz felbőszítve fia ellenállásától, s kirántva erővel kezéből a visszatartóztatott korbácsot, rávágott azzal a leány vállára. Milieva megszűnt sírni, csak ajkait szorítá össze, mint azt bátyjától tanulta, s szemeit lehúnyá. De Tomár érezé, mint vonaglik a kintól a leány gyönge teste keblé. A cserkesz maga is megsajnálta a szegény, de nem akarta azt mutatni, hanem meglátszott, hogy haragja határán túlhajtott, abból miszerint a korbácsot összehajtogatá nyele körül. Tomár odahajolt a leányka vállára, s ahol a fájdalmas ütést kapta ő miatta, megcsókolá gyöngéden, s azután megcsókolá a leányka arcát, és az a csók búcsú csók volt. Nem szólt senkihez a háznál, csak vevé pásztor botját, furujáját, és elkiment az apai lakból, még csak vissza se tekintett. Atyám, szólt zokogva a leány, Tomár elmegy örökre innen. A vén cserkesz nem felelt sem. A fiú nem nézett őre áll vissza, s ő nem a fiú után. Pedig mind a kettőnek majd megszakadt a szíve egymásért. Majd visszajön, gondolá magában, visszahozza az éhség meg a bánat. De a fiú nem jött késő éjszakáig sem. Nap régen lenyugodott már, zivataros, villámhulló fergetek támadt. A szél zúgott a távol erdők fái között, farkasok ordítottak a bérc alatt. Atyám, hadd híjjam vissza én Tomárt, esdett a leányka, szomorúan nézve ki az ablakon a fekete éjszakán. Jöjjön vissza, ő maga, szólt a cserkesz, és nem bocsájták ki a leányát. Hallod, hogy szakad a zápor, a vadak, hogy üvöltenek? Tomár egyedül van odakinn a fergetekben, oly sötét van. Jó éjszaka ez olyan fiúnak, aki elhagyta atyját, felelt a sejk. Gondolva magában, hogy valamely szomszéd bizonyosan felfogta a fiút, és menhelyet adott neki. Éjfél tájra lecsillapult az ivatar. Csendes hold, világos idő lett. Távol ligetek közül halk furúja szóhangjai tévedeztek a farmék. Nem aludt sem az apa, sem a leány. Hallod, apám, szólt Milieva, Tomár furujál az erdőn, hadd híjam be. Nem furúja szó az, hanem csalogány, felelt a cserkesz kemény szívvel, te csak aludjál. Pedig ő sem bírt aludni. Reggel felé elhallgatott mind a vihar, mind a dal. A vén cserkesz úgy tett, mintha aludnék. Milieva föl-fölemelé fejét az ágyából, apját nézve, alszik-e. És midő látta, hogy az behunyt a szemeit, lopva magára szedé ruháit, s lávújhegyen kiment a házból. Az apa nem mondá neki, hogy ne menjen. Már akkor megbocsátott a fiúnak, hiszen nem is haragudott rá soha. Csak az apai érzelem fölgerjedése készteti őt megfenyíteni. Új vakmerőségért, melyel éltét kockáztatá. Rövid idő múlva hallá az összvérek csengetyűiről, hogy a görög, ki a padláson hált, készülni kezd az útra, és maga is fölkelt, és kiméne hozzá. A kalmár nagyon sietni látszott, tíltúl felhányt a málhájt az összvérekre, egy darabot ott is felejtett. És egymagában hosszú beszédet folytatott, melyet hirtelen félbe szakíta, amint a cserkeszt meglátta. Éppen búcsúzni akartam tőle, Csorbát, Jim. Minek keltél fel olyan korán? Aludjál még. Ugyan szép nap lett a nagy zivatar után. Szálemalek, béke veled. Köszöntöm rokonaidat, kedves gyermekeidet. Nem többet nem fogok gyermekeidről beszélni, amint te kívánod, megígértem, hogy nem szólok, s amit én megígérek. Tehát alkunkból nem lett semmi. Derék ember vagy, Kasimolla. Jó apa vagy, ritka jó apa, bár minden ember ilyen volna, mint te. Hanem azt jobban sajnálom, hogy szent szövetségünk létre nem jöhetett. A hellén és cserkesz mindkettő egy közös zsarnok alatt nyög. És aztán ne gondold, hogy magunk vagyunk. Itt az észak felüli szomszéd mindenkor kéz bennünket megszabadítani. Többet nem mondok. Okos ember ennyiből is eleget ért. No, de ti nem vágyódtok a dicsőség után. Ti nektek nem voltak dicsőseitek. Nálatok nincs egy maraton, egy Plátea emléke. Isten áldjon meg, Kasimulla. Sok zergét lőj, mire visszajövök, s olcsóbban add a bőrét. Fogadd egy csókot a magad számára. Ezt a másikat a fiadnak, amaz pedig a lányodnak. Tehát nem adod el őket. Na, az Isten áldjon meg, Kasimulla. A sejk úgy érezte keblét, mintha egy nagy kő szakadt volna le róla, amikor végtér eltávozott a vendéki azután, míg a távolból is kiáltozott rá vissza mindenfélét Leonidászról s a többiekről, de azt már a cserkesz nem hallotta. Bement a házba vissza, nehogy úgy lássék, mintha várná a gyermekeit. Leonidász Argyrokantaridész pedig nagy vígan fütyörészve haladt összvéreivel az erdőben, s ott azután, mikor már egyedül volt, elkezdi fennhangon dalolni a Heteira szabadság dalát. És ezáltal oly lelkesedésbe jött, hogy még a botjával is hadonászott, csak az volt a szerencsétlensége, hogy senki sem állt előtte, akit megüthesse. Nagy igaztalanság volna azonban a derék kalmárról olyasmit feltenni, hogy ő becses tüdőjét minden ok nélkül fárassza. E hangos dalolás közben szüntelen jobbra-balra tekingetett. Tudta ő, hogy mit cselekszik. És valóban jól számított. A nagy egetverő dalt meg kellene hallani mindenkinek, aki valahol az erdőn rejtőzik. Alig halad a néhány száz lépésnyire, midőn valami ismerős, könyörgő hang üté meg a füleit a sűrű szálfák közül. Kérem, igen, kérem! Először úgy tett, mintha nem tudná, hogy ki az, és a tenyerét arc elé tartva megerőltette szemeit. Ni, te vagy az kis leányka? Te kis Millié vagy te? Ennyi, de jó, hogy talállak, gyere csak ide közelebb! A leány nem volt egyedül, megtalálta már testvérét, és előre ráncigálta, tuszkolta a fiút, ki duzzodva, lesütött szemekkel jött a fák közül elé, mintha szégyellené magát a görög előtt, ki tanúja volt megveretésének. Már ekkor Millieva rávett, hogy térjen haza, s kérjen apjától bocsánatot. A fiú beleegyezett, nem magáért, testvére kedvéért. Ennyi bizony, jó, hogy talállak benneteket. Gyere ide csak, kislány, na ne félj tőlem semmit, valamit súgok a füledbe, hogy bátyát meg ne hallja. Azzal odahajolt a leánykához az összfér hátáról, és fülébe súgott, de olyan hangosan, hogy ezt a fiú is meghallhassa. Édes gyermekem, most haza ne vidd a bátyádat. Apád dühös rátok, amiért mindketten elszöktetek. Azért jöttem el hamarabb, és azért danoltam oly fönn hangon, mert gondoltam, hogy meghalljátok, s idejöttök, amikor aztán megmondhatom, hogy jó lesz Tomának elrejteni magát, mert apád éppen akkor vette vállára puskáját. Szörnyen esküdött, hogy kutyákkal hajtotja fel a szökevény fiút, és ahol megkapja, ott lövi le. Na hát lőjön le, szólt a fiú dacosan, ki hallá az egész suttogást. A jószívű kalmár dorgálva csóválgatá fejét. Ne heveskedjél, édes fiam, mert az ártalmas. Sokkal jobb lesz, egy kissé elbújnostad innen erről a vidékről. Millieva pedig menjen vissza, s engesztelje ki az alatt az apját. Igaz, ugyanúgy az ő számára is sós vízben áztat Kasimollak kötélvéget, melyel meg akarja verni. Mit kiálta fel Tomár és szemei szikráztak? Őt ismét megverni kötéllel? Többet nem tudott mondani, a két gyermek egymás keblére borult, és sírt keservesen. Szegény gyermekek, ó, szánalomra méltó árvák, szólt részvét teljesen Leonidász, megsimogatva szép fejeiket. Látszik, hogy nincs nekik anyjuk. Bíz a véremmel váltanálok meg benneteket, de hiába beszéltem annak a vad, dühös embernek. Utoljára még azt is mondá, hogy anyátok hűtelen volt, azért dühösködik ellenetek. Jó, tehát nem fog bennünket többet látni, szólt a fiú átölelve testvérét. Én elmegyek, de úgy, hogy téged is magammal viszlek. Hová, kérdé, megrettem be a testvér? Nagy a világ, szólt a fiú. A hegytetőkről sokszor láttam, hogy még messze lehet innen menni. Megyek olyan messze, amennyire menni lehet. De mit fogtok enni, kisfiam? Kérdi a jámbor kereskedő. A fiú megakadni látszott a gondolaton, egy percig elpirult az arca, de aztán ismét visszanyeri bátorságát. Te a minap panaszkodtál, hogy összvérhajcsárod megszökött, most magadnak kell minden munkádat végezned. Fogadj fel engem hajcsárnak, én végzem minden munkádat, és nem kívánok egyebet, mint hogy Millievát is engedd velem jönni. S ne bízz kezére nehéz munkát, én dolgozom ő helyette is. A kalmár egészen elérzékenyült a szókra. Ó, gyermekek, minő szavakat kell hallanom. Te gyöngye vagy minden fiúknak, kár, hogy nem számozban születtél a hősök szigetén. Ne összvérhajcsár légy nálam, hanem tulajdon fiam, és testvéred tulajdon leányom. És ti üljetek az összvéreken, a szomszéd faluban majd fogadok én hajcsár tereget. Megosztom veletek falatomat, otthon palotán belsejében laktok, mintha tulajdon gyermekeim lennétek. És azzal összeölelgeti őket. A gyermekek megvoltak lepetve, ennyi nem várt jóság által, s nem kétkedtek azt elfogadni, csupán Millieva szólt később remegve. De azután vissza fogsz bennünket hozni atyánkhoz? Minden bizonnyal. Ő nekem igen jó barátom. Mert hazúról megírom neki, hogy nálam vagytok, és annak ő igen fog örülni. Pompás városokba fogunk innen menni, tengerek mellé, hol egész három emeletes épületek úsznak a víz színén. Ott nekem nagy palotáim vannak, egynek-egynek a pitvarában elférne apátok háza mindenestül, és gazdag kertjeim tele azon édes gyümölcsökkel, miket olykor számotokra hoztam Iszákomban. Tomár kap délceg paripát. Szeretsz-e lovon ülni, fiú? Na ne félj, repül az veled, mint a szél, szőre fehér, mint a hattyú, vagy jobb szereted a feketét? Olyan is van nekem. Hogy fogsz rajta ülni? a karcsakú csattog oldaladon. Hát, ha még kihúzod azt a kardot. Fényes damaszkuszi acél, amit derekad körül fonhatsz. Úgy hajlik. Mernék fogadni, hogy 500 török ifjú közül te hozod el a gyöngykoszorút a dzsirithajításban. Mint fog illeni a gyöngy majd Miléva fejére, milyen szépen fog lebegni termetén a sejemköntös aranyvirággal áttörve, oldalán a pálmaleveles sál, amikor táncol. Ha gyerekek, gyerekek! Mikor fogsz bennünket atyánkhoz visszahozni? Kérde a leány szomorúan. Majd egyszer, majd ha Tomár híres, hírneves férfi lesz, majd ha a félvilág fogja őt emlegetni, mint vitéz béget, s híre elhatol Himri kunyhóihoz is, akkor fog vele Tomár jönni az apához. Délcek paripán fog ő ülni, mely aranyos csojtárt hány vet homlokán, vagy kíséret jö háta mögött, erős vitézek tárdával, pajzsal. Azok fognak kísérni egy aranyos függőhintót, melyet két összvér visz a hátán, s a hintóban fényes deli hölgy alakül. Az emberek kiállnak mind a kapukba, s kérdeni fogják. Vajon ki lehet-e vitéz úr, és ez úri asszonyság? A vénka Simolla pedig ott fog ülni az ajtóban, s meglátva e fényes urakat, meghajtja előttük magát, s elmondja a szálemet. Te akkor leugrol lovadról, mi lévát kiemeled a hintóból, és odajárultok eléje. Ő nem fog rátok ismerni. Mi léva sokkal pirosabb termeted elébb, neked pedig bizonyosan lesz már szakál és bajusz arcodon, s kétségtelenül egy vágás helye valami diadalmas csatából. Kasimolla be fog benneteket vezetni házába nagy tisztelettel, leültetti pedig, hozattok ételt és italt szekereitekről, és kényszerítitek, hogy veletek egyék és igyék. Akkor azután szóba hozzátok, hogy nincsenek-e gyermekei, mire a könny ki fog esni szemeiből. Ó, sóhajta a leány elérzékenyülve. Nem, nem, még nem szabad magatokat megismertetni vele. A nagy öröm egyszerre megártana neki, megüthetné a guta. Te, Milievácska, csak hallgass, Tomár hadd beszéljen. Tomár el fogja mondani, hogy ő tud hírt, Kasimolla elveszett gyermekeiről, lassanként beléhozza az öreget, végre aztán nyakába borultok, s elmondjátok neki. Én vagyok a te fiat Tomár, a te lányod Miléva. Ugye milyen szép lesz az? Két gyermek feje egészen elbódult e beszédektől. Egész a szomszéd faluig vígan követték a Kalmárt. Ott kissé megállapodott Leonidász, Argiro Kantaridész, egy kunyhóban letelepedtek falatozni. A Kalmár egy kobakot vett elő, amelyben édes erős bor volt, a két gyermek ivott belőle. A bor elvette, ami szomorúság volt is még szívükben, aztán ismét útra keltek, az összféreket hátrahagyták, kész felnyergelt paripák vártak rájuk a kunyhó előtt, azokra fölültek, és amíg az összféreket egyik úton hagyták tova ügetni, fogadott hajcsárok által terelve, maguk addig más útra tértek. Hogy örült a két gyermek a paripáknak. A bej ez alatt csak várt a gyermekeit vissza, s hogy délig meg nem jöttek, tudakozódni kezdte utánuk. Szomszédjai, kik az erdőn jártak, tudaták, hogy látták őket vele, a görög Kalmárral menni, annak összvérein ülve. Kasimolla ordítani kezdte szóra, mint a vadállat. Ellopta gyermekeimet, hörgék kétségbe esve, és azzal futott lováért, fegyvereiért. Az sem várt, amíg társai lóra kaphatnak, csak úgy egyenként szágultak nyomába, s egy sem bírta utolérni. Hanyat homlok vágtatva elért a szomszéd faluig, de ott az összvérek nyomán hamis útra téved, s midőn azokat utolérte, akkor látta, hogy a Kalmár gyermekeivel másfelé távozott. Ismét a kétségbeesés dühével visszanyargalt. Estig le sem szállt társaival a lóról, este megitatták egy patakban lovaikat, azzal ismét tovább rohantak. Az egész holdvilágos éjszakán át üldözék a görögöt, s amit hajnaltájon, háta mögé tekinte. Argirokantaridész, nagy porfelleget látta az úton, mely sebesen közeledett felé, féllő dárdák hegyei villogtak ki belőle. Na gyermekek, most itt halunk meg mindnyájan, mert itt jön apátok, és megöl mind a hármunkat, hanem üssétek a lovat! Azok rémülten vették magukat lovaik nyakára, és azzal elkezdődött a kétségbe esett hajsza. A cserkeszek megpillantva a Kalmárt, vad ordítással vették magukat utána. Ennek jobb lovai voltak, de amazoké jobban megszokták a hegyi utakat, és gazdáik jobb lovasok. A köztük levő távolság szemlátomást fogyni kezdett, a Kalmár korbáccsal üté a lovakat, miken a gyermekek ültek, azok hátra sem mertek tekinteni. Atyuk kiáltozott rájuk, hogy fordítsák el a ló zabláját. Tomár nevét kiáltál, mondván neki, hogy a Kalmár taszítsa le a nyergéből. A fiú hallá apja szavát, saját nevét, de azt hívja, hogy atya őt fenyegeti, és annál kétségbe esettebben szorítá a ló oldalát. Egy meredek hegyi folyam vágta keresztül az utat előttük. Ha görögnek sikerül azon jókor átmehetni, hogy még csak két percnyi ideje maradjon, a keskeny híd gerendáit az árokba aláforgatni, akkor mentve van, mert a két meredek part közti tér sokkal szélesebb, sem hogy lóval át lehessen ugratni, sekélyesebb helyet pedig egy óra járásnyira nem találni. Már szinte elérték a hidat, az üldöző cserkeszek alig voltak tőlük három puskalövésnyire, legelől valamennyi közt Kasimolla. Neki utol kell őket érni, mielőtt a görög a hidat letaszíthatná. E pillanatban egyet botlott a paripa, melyen Milijéva ült, s az egyszer elbukott stértben ketté törte a lábát. Haj, kiállta föl Szilaj örömmel a bej, egyik gyermekemet már visszanyertem. De mind döbbent meg, midőn azt látta, miként Milijéva ahelyett, hogy ő eléje futna, vagy elmaradna az útfélen, ilyetten kiállt testvéréhez, kezeit fölé emelve, s Tomár nemhogy menekülni kívánna, hanem aláhajul a lóról, s testvérét derekon ölelve gyors karral maga elé emeli a nyerekbe, s azzal egy vad tekintetet vet hátrafelé, s nyargal tovább. Kasimolla egyszerre visszarántott a futó lovát, s megállt az úton. Hagyta őket futni. Egy lépést sem üldözte tovább. Időn társai odaértek, a görög már túl volt a hídon, s azt is láthaták, mint száll le Tomár segíteni a Kalmárnak a híd letaszításába. Kasimullak szemeiben két könycsepp égett. Valóban égtek a fájdalomtól. És mégis, midőn ismét nyerekben ült a két gyermek, Milijéva összetett kezeit nyújtá atya felé, mintha igen-igen forrón könyörögne. Ki érti ezt? Jámbor görög nem sokára szerencsésen eljutott Szmírnába a gyermekekkel, s megtanítatván őket énekelni, lovagolni és szép ruhákban járni. Néhány év múlva eladá őket a nagyúri szeráj számára 10 000 aranyon. Amit ő csak amúgy vaktában a gyermekek hitegetésére beszélt nekik az úton, az később mind valóban beteljesült. Amidőn Mahmud oly csodálatos módon elvesztél legkedvesebb háremhölgyét, Akkor hozták a szerályba Milievát. A leány volt ekkor mintegy 14 esztendős. Cserkesz leányok ilyenkor már egészen ki vannak fejlődve, s szépségük virágában állnak. Milieva a hárembe lépése napjától kezdve Mahmud kegyenc hölgyelőn. Tomár az izoglánok közé sorosztatott. Ezek a szeráj külső udvarában nevelt ifjak, kikből a szultán testőrsége alakul. Ez évben állítá fel Mahmud az Eskendzsik hadosztályát, a legifjabbakat kiválogatva janicsárok közül, s rendes hadsereget idomítva belőlük. Tomár nem sokára egy szakasz vezényletét érdemelte ki magának, s azután ment feljebb, mindig feljebb, míg oly magasra jutott, mint azt a Kalmár hitegetve jósolá. És midőn elhozták az idők a napot, mert Kasi Mollaknak újra meg kell őt látni, már akkor ő Dervend aga volt. A szultán fő-fő hivatalnokainak egyike, és az igaz hívők tisztelettel említék az ő nevét. És Himri faluban is sokszor hangzott már e név, eleget hallászt Kasi Mollak a Bég mellék címezettel. S Tamár is hallott eleget Himri faluról, s Kasi Mollak nevéről, mert apját már akkor nevezték Mursidnak, s a Mursid nevezet siralmas emlékekkel bírt Moszkau és Pétervárban.